Lovasi András az Inforádió arénájának vendége. A képzelet eltűnésénél hagytuk abba. Miért kellene egy országnak kíváncsinak lennie az új generáció képzeletére? Mit kaphatnak tőle? Nyilván van már gyakorlata ideák eladásában, mert ideig politizált is. Meg kell tudni ezt magyarázni.
Hát politizálni mindig politizáltam. Nyilván van, hogy szűkebb körbe van, hogy ez csak egy zárójeles megérdés. Van, hogy szűkebb körbe van, hogy ott egy nagy nyilvánosság előtt, de tulajdonképpen amikor az LMP színeibe, ugye 16. helyen Európa parlamenti képviselő jelölt voltam, akkor az nyilvánvalóan egyfajta demonstrálás volt, egyfajta, mondjuk úgy, hogy nyilvánosságra segítése egy meglehetősen szűk felületekkel, anyagi és egyéb tehetséggel rendelkező pártnak.
Tehát ugyanazt a szerepet vállaltam, mint annak idején, Eperjes Károly.
Hát vagy, ugye most is talán a Cserhalmi György velem együtt listás előtt volt, nem tudok, nem akarom hírbe hozni, de mintha még a Dróta András is ott lett volna a listán, de ez nem biztos, úgyhogy ezután elnézést kérek tőle, hogyha nem, így van. De tulajdonképpen ebben is úgy sodródik az ember, hogy én mindig azt gondoltam, inkább a szűkebb bocsánat, egy kávés csésze volt. Szóval, hogy a szűkebb környezetembe vettem azért, hogy élhetőbb, vagy szerintem klasszabb helyen éljünk, és tudom én, hogy van ez a civilek a meccsekre mozgalom, és akkor annak idején segítettem nekik koncertekkel, illetve hát néhány helyen a nyilvánosságon előtt is, hogy a Tubessen ne épüljön radar először.
Meg is nyerték.
Tudod, győztünk, szuper. és aztán így sodródtam valahogy az LMP közelébe, hiszen ők ezeket a vidéki zöld mozgalmakat mind külön-külön ismerték, és nagyjából megpróbálták összefűzni őket. És akkor így kerültem az LMP-hez, és hát ebből a szempontból szimpatikus volt, és akkor gondoltam, hogy miért ne segítsek, de már akkor megmondtam nekik, hogy ne is gondoljanak arra, hogy a mostani választásokon bármilyen szerepet is vállalok. Tehát ez mondtam, hogy ez annak szólt, hogy valamilyen módon el tudjanak indulni.
Miért bízott meg egy pártban, egy olyan pártban, amelynek szemmel láthatóan nagyobb szüksége volt önre, mint önnek a pártra? Szóval ez egy dilemma, nem?
Hát nekem egyáltalán nem volt szüksége a pártra. Nekem úgy, mint választópolgár lehet, hogy szükségem van egy olyan fajta pártra. Nem tudom, ez tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy akkor használjuk erre azt, hogy híres bácsik vagyunk, vagy híres emberke vagyok, némileg, és néhányan figyelnek arra, hogy mit gondolok, és nyilván ez azt is jelenti, és ezt pontosan tudom, hogy ezzel bizonyos értelemben erodálom is a saját, mondjuk úgy, hogy meglévő hitelemet. Sokak szemébe. De hát ez bizonyos értelemben fölvállom. Én ilyen szempontból játékos vagyok, vagy nem vagyok nagyon. Nem nagyon foglalkozom azzal, hogy hű, most majd mit fognak gondolni rólam.
Magyarországon élünk, nem, nyilván ezt is tudja, nem tart attól, hogy egy politikai erő melletti kiállás az a karrierjét veszélyeztetheti. Nem nagyon szoktak. Nem tudunk rengeteg emberről, aki kiállna nyilvánosan. Művészek, akik nem tudnak, akik másból is meg tudnak élni politikai erő mellett.
Hát a szűkebb környezetem is mindig óvott ettől. Azt tudom mondani, hogy akkor ilyen értelemben nem vagyok elég meggondolt. Persze tudom én ennek, érzem ennek veszélyét, meg tudom is ennek veszélyét. Nagyjából én azt gondolom, hogy azok az értékek, amik mondjuk megjelennek talán egyedüliként, vagy egyedül hangsúlyozva az LMP programjába, vagy megjelentek az LMP programjába, azok nekem fontosak. Tehát a környezettudatos gondolkodás, a jövőnkkel való foglalkozás, az, hogy a demagóg ígéretek, vagy nem tudom, tudom én, a napi, vagy a következő egy évre szóló programok helyett valamiféle jövőképet próbáljunk fölvázolni ennek az országnak, szerintem az egy nagyon fontos küldetés.
És vállalja annak a kockázatát, hogy megosztja ennél is jobban a hallgatóságát?
Hát kénytelen vagyok vállalni, vagy hát nem vagyok kénytelen, akkor hogyha nagyon, most már valószínűleg késő, de hát ez, igazából egy olyan országban, ahol szekértáborokban, meg összeesküvés elméletekben, meg ilyenekben gondolkodnak gondolkodik az emberek többsége, illetve ennyire csalódott a saját mindenkori elitjébe abban az országban tulajdonképpen valamit úgy is fognak gondolni róla.
Csak tehát mindegy.
Szép lehez, de okos nem. Azt szokták ugye mondani.
Befolyásolja a művészi pályafutását az, hogy milyen országban vagyunk? Arra gondolok, hogy figyeli ezeket a napi ügyeket? A verekedéseket? Szóval ezek meg fognak jelenni a dalokban?
Hát én nagyon szkeptikus vagyok mindenféle mozgalommal szemben. Én szkeptikus voltam már akkor is, amikor a ifjúságomat ugye 80-as években, vagy gyerekkoromat a 80-as években éltem. Nagyon vigyáztam rá, hogy még véletlenül se legyek kis tag, mindenki röhögtem, aki komolyan vett bármi ilyet. Tehát a mi generációnk egy picit cinikus. Én azt láttam, hogy az utánunk következő generációk talán pont azért, mert nem éltek már a úgynevezett átkosba, ezért sokkal kevésbé állnak cinikusan mondjuk a rendet akarókkal szemben. Szóval sokkal inkább tudnak mondjuk egy egyetemi golyatáról egyszer 5 percen keresztül, tudják azt 5 percen keresztül ordítani azt, hogy sör. Teljesen értelmetlenül. Szeretnek így szerintem így egyszerre mozogni az emberek, karlendíteni, meg ilyesmi. Én ezeket ilyen mindig úgy néztem, hogy bolondok, ezek bolondok.
De ott vannak a rajongói között.
Azt is úgy kezeltem, tehát én sohasem kezeltem úgy a közönségünket, vagy legalábbis megpróbáltam nem úgy kezelni, hogy na itt a tömeg, a massza, és most mindenki emelje fel egyszer a kezét, most tapsoljanak. Vagy ha ezt csináltam, akkor mindig idézőjelbe tettem, pont a pályatársaimat próbáltam parodizálni. Én nem szeretek élni ezekkel az eszközökkel.
De jó véleménnyel van a közönségről úgy általában?
Hát feltételezem azt, hogy jó emberek, igen.
Értik a dalokat, a szövegeket, amik érettségi tételek? Nem biztos, hogy érettségi tételek, de már
hallottam. Volt már ilyen, igen. Hát én azt gondolom, hogy néhányan túlságosan is értik. Lehet, hogy ott is beleértenek, amit én nem értettem bele, vagy nem gondoltam bele. Az nagyon, szerintem az nagyon fontos, hogy a popzene, vagy akár az én szövegeim, azok ilyen mankóként szolgálnak a mindennapokhoz. Tehát, hogy benne van, mivel a kultúra egyéb rétegeit hát egyre kevésbé fogyasztják az emberek, ezért nagyon sokan mondjuk például szerelmet dalszövegeken keresztül vallanak az embereknek. Szavakat adunk az emberek szájába.
Ilyen ambícióval ülnek le alkotni?
Nyilván nem, csak az ember ezt látja, hogy hirtelen ez a kis sor, amit írtam, ez milyen fontos lett egy másik embernek, és ez egyrészt tiszteletre méltó, már hogy ez megtörténhet, hogy ilyen fontos egy sor egy másik embernek, és már az váltja ki belőlem a tiszteletet, hogy ennyire figyelnek arra, amit csinálunk. De alapvetően azért a popzene természete ilyen. Egy nagyon kedves íróbarátom mondta most múltkor egy ilyen közönség találkozón, ahol én mint közönség vettem részt, hogy talán azért az a különbség a komoly zene és a hagyományos, mondjuk a könnyű zene rossz, de a könnyű zene között, hogy a könnyű zene sokkal többet kér a hallgatójától, sokkal többet kér tőle, és csak úgy lehet élvezni. Tehát sokkal inkább rajongójaként kell viselkedni egy-egy hallgatónak ahhoz, hogy igazán föl tudjon oldódni egy-egy popszámba. A komoly zene meg egyszerűen semmit nem kér, egyszerűen olyan, nyilván a legnagyobb pillanatai, az olyan fenséges és annyira összetett teljesítmény, hogy egyszerűen így anélkül, hogy bármilyen rajongó lennél mondjuk Bachnak, anélkül le kell emelni előtte a kalapot.
Hát igen, hogyha nagyon hatásos. Hogy látja, a jó szövegek a legnagyobb hatásúak?
Hát nem, nyilván azok a legnagyobb hatások, amit a legtöbb ember ismer, tehát amik ilyen kvázislágerekként működnek. A mi működésünkbe, tehát az, hogy viszonylag kiegyensúlyozottan ilyen szépen lassan-lassan lettünk népszerűek, azért nyilván benne van az is, hogy mondjuk nem voltunk a média kegyeltjei, tehát a kereskedelmi rádiózás az figyelmen kívül hagyta nagyjából ezt a szegmensét a popzenének, de mondjuk ugyanígy a tankcsapda zenekarra is lehet gondolni, hogy a mondjuk úgynevezett keményebb rockzenekar, valamilyen szerkesztői elvek alapján nyilván megvannak a kereskedelmi rádióban, mik azok a szempontok, hogy ne veszítsenek el hallgatók, stb. Mindenesetre rendben játszottak bennünket. És nem jártuk, ez nyilván azt is jelenti, hogy valamilyen módon egy szerintem viszonylag torz média viszonyok között működtünk. Ez konzervált bizonyos értelemben bennünket. Egyszerűen egy normális piacon, egy olyan zenekar, mint mi, az abban a pillanatban, hogyha látják, hogy népszerű nő a közönsége, abban a pillanatban a kereskedelmi rádiózás bizonyos szegmense ráugrik. És elkezdi játszani, fölfut, kimegy, ugye mindenki egy idő után, akkor úristen, már megint ez szól, ugye ezt minden slágerrel ez történik, és egy-két év után óvatatlanul elindul egy lefelé menő lejtmenet. És hogyha elég tehetségesek vagyunk, vagy elég tehetséges akár az adott zenekar, akkor a következő anyagával esetleg visszajöhet. De hogy van azért egy ilyen folyamatos libigóka. A mi helyzetünk meg inkább az volt, hogy szép lassan húztunk fölfelé, kvázi így platóztunk. Uh-huh. És bizonyos értelemben ezt változtatta meg, amikor megjelent mondjuk az MR2. Uh-huh. Ugye országos rádióként, mert pesti rádiók még amúgy is már előtte egy picit nyitottabbak voltak a zenei ízlésük egy picit nyitottabb volt, mint a nagy országos kereskedelmi rádióké, de ezt változtatta meg az MR2, amelyik mondjuk ugyanúgy kvázi ilyen divatot csinált bizonyos értelemben, azt szokták mondani, hogy alternatív zenéből, amit mi is fémjeleztünk, vagy képviseltünk, és aztán ez jó esetben, azért mondom, jó esetben, ez így lenne természetes, ez jó esetben egy-két év múlva szitokszó lesz. Mm. És ehhez kép, már hogy valami hűde nagyon alternatív, sőt, már lehet, hogy most az. És egy réteg számára biztosan. És aztán ilyenkor föl van adva a lecke a zenészeknek, a menedzsmenteknek, egyáltalán magának az iparágnak, hogy újra kitalálni valamit. Tehát tulajdonképpen ez görgeti előre. Hogyha nincs ez a fajta nyilvánosság, hogy nem tud semmi kimenni a divatból, akkor minden marad a régibe. Tehát egy ilyen eldugult rendszer, erre szokták mondani, ugye, hogy álló víz.
Uh-huh. Jó, de miért kellett, pontosan nem jó a kérdés, szóval az MR2 hatását azt ténylegesen érzik a letöltéseken, a lemezeladásokon? Tehát ez egy brutális hatás volt?
Igen, mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen megjelent a piacon hirtelen 10-15 olyan zenekar, amelyiknek különben esélye sem lett volna, vagy csak sokkal lassabban lett volna esélye arra, hogy be tudjon futni. Tehát nem, tehát mi mondjuk 8-10 évig muzsikáltunk, amire országosan ismertek lettünk, különböző lépcsőfokai voltak. Nyilván az első 5-6 évben is már volt egy szép közönségünk, tudtunk mondjuk teltházas pecsa koncerteket csinálni, de ez egy lassúbb folyamat volt, mondjuk 5-6 évbe került azért. Ezek a zenekarok, mindegyik, amik befutottak hirtelen, ezek már tulajdonképpen viszonylag készprodukciók voltak, tulajdonképpen próbálkoztak már ezzel-azzal, csak egész egyszerűen egy lefolytott helyzettel találtak szembe magukat. És abban a pillanatban, és ugye ebbe volt például a punk ezeknek a zenekaroknak a segítségére, hogy az MR2 tudott mit játszani, hiszen a punk akkor már elindult 1-2 éve, ha nincs a punk, akkor, mert majdnem mindig zenekar abból csinálta az első felvételét, abból a pénzből, amit kapott a punktól, abból a 2-300 000 forintból csinált az első demóit, lemezét, és ha nincs a punk, akkor az MR2 nem tud játszani semmit. De hirtelen elkezdett játszani első lemezett zenekarokat, 30Y, Péter sorolhatnak, és ezek a zenekarok fél év alatt gyakorlatilag megduplázták, megtriplázták a nézőszámaikat, berobbantak a köztudatba. Ami egy jól működő piacnál teljesen természetes.
De hány ilyen berobbanást?
És nagyon érdekes, hogy azok a zenekarok viszont, amik nem bírták ki ezt, és már késve kapták volna meg ezt a lehetőséget, azok kivétel nélkül majdnem mind elsoroltak, átalakultak, megszűntek. Ilyen például szerintem a 2000-es évek egyik legizgalmasabb popzenekara, a Hiperkarma, amelyik addigra már a belső ellentétektől, vagy pontosan nem tudom mitől, de szépen lassan elmorzsolta magát, holott az a két lemez, amit letettek, az szerintem nagyon-nagyon fontos a 2000-es évek popzenéjében. De mire lett az emelkedett, addigra föloszlott. Vagy ilyen az Amorfördők például, ugye belülük lett Péter Fibori féle zenekar.
De mennyit bír el a piac? Szóval hány Amor fördögő Péter Fibori?
Hát ez majd kiderül nyilván. Ez most is már változik. Tehát most is változik. Nyilván ez megjelent hirtelen. Ezek a zenekarok évszerűek lettek. Utána mind a... De amikor megszokja az ember, tehát elkezdi természetesnek hallani azt a zenei kulisszát, amit jelent mondjuk az MR2, ugyanolyan természetesnek, mint amilyen a Danubius rádió, tehát így immunisak leszünk rá, onnantól ezek a zenekarok is egy picit lefelé mennek, és aztán rájuk van bízva, hogy tudnak-e olyat produkálni, amitől újra az ember felkapja a fejét.
De van sejtése arról, hogy hány jó lemez van kiadatlanul a számítógépeken az országban? Hány együttes van?
Hát jó lemez van, nagyon sok nincsen, tehát pontosan én azt gondolom, hogy azért ez a viszonylag kevés készprodukció, ami abban a pillanatban színpadra állítható volt, és megfelelt mondjuk egy nagy színpad, magyarországi nagy színpad elvárásainak, mert azért a mi nagy színpadaink, meg mondjuk egy külföldi piac nagy színpadai azért nem teljesen ugyanazok, ez azt jelenti, hogy általában sokkal kevésbé látványos, sokat tud produkálni egy magyar banda, vagy egy magyar produkció, de produkcióként működtek. Ezek azért 2-3-4-5 év alatt gyűltek össze. És aztán most, hogy lehetőség van, most én azt látom, hogy egyrészt átalakítja valamilyen módon a dalírási szokásokat is, ami nagyon érdekes, tehát olyan dalokat próbálnak írni a zenekarok, amilyeneket esetleg lejátszik majd az MR2, a Neo, vagy a már egyéb kereskedelmi rádió. És mert hogy azok közben azok is valamilyen módon nyitottabbak lettek, ugye mindegyik egy picit színesebb a zenei palettája, mint az elődjeik.
Nyilván alkalmazkodnak?
Nyilván. Tehát, hogy elindult valamiféle forrás, pezsgés, és az a fajta furcsa, nagyon vékonyra szabott kereskedelmi rádiós popzene, amelyikre egyébként iparosok szakosodtak, tehát egy pár, néhány ember írta ezeket a dalokat, különböző neveken, különböző produkcióknak, azoknak a hatása szerencsére, én ennek örülök, csökkent. És inkább a természetes úton létrejött zenekarok, vagy produkciók azok, amik most teret kaptak. Teret kapnak. Ez most egy izgalom.
Péterfinek is írt maga is számot.
Igen.
Azon is lehetett azért hallani, anélkül, hogy az ember tudná. Biztos, hogy van annyi jó szerző az országban? Hogy ne egy kaptafára, vagy öt, vagy tíz kaptafára írják
a dolgokat? Nem feltétlenül, igen, nyilván én nem is bánom azt, hogyha lehet hallani, de nem feltétlenül a szerzők mennyiségevel van a gond, inkább sokszor azzal van a gond, hogy azok a produkciók, amik mások lehetnének, mint az elődeik, mondjuk, mint mi, hiszen nagyon sok olyan zenekarról, amelyik megjelent, azt mondják, hogy hát ez olyan kispáros. Azok mögött nincs talán az a fajta produceri réteg, vagy nincs az a fajta önálló látomás, ami elég bátorra tenni őket ahhoz, hogy elrúgják magukat a medence falától. Tehát, hogy vannak minták, van egy nyelv, ami beszélhető, és ezt megtanulják a zenészek beszélni. Az, hogy valaki jól muzsikál ma már, az nem olyan nagy probléma. Amikor mi kezdtünk zenélni, mi így viszonylag kompakt módon le tudtuk játszani számainkat, nem voltunk túl jó muzsikusok, de valamilyen módon le tudtuk játszani. Ezzel már kiemelkedtünk az akkori úgynevezett underground vagy alternatív.
Nem a három akkordos.
Igen, meg az, hogy így volt füle farka számoknak, az énekes nem nagyjából igaz, hogy hülye hangom, meg mi így úgy,
de nem volt hamis,
stb. Szóval ez akkor elég volt. Ma már bizonyos értelemben nem elég. Az, hogy kint mondjuk az angolszász piacon, vagy az európai poppiacon valaki tud zenélni, ez nem nagy szám. Ott is az a legfontosabb, hogy valamilyen módon tudják kerek, kompakt, jó dalokat írni. És mivel ez egy óriási biznisz kint, ez nagyon érdekes, hogy létrejöttek például olyan slágergyárak, és ez nagyon sok például, nem nagyon sok, de relatíve sok van Svédországban, ahol ha ön mondjuk elküldi a fényképét, elküldi az ízlését, stb., akkor önnek, hogyha megfelelő mennyiségű pénze van, akkor 3-4 hét múlva le fognak szállítani egy nagylemeznyi dalanyagot.
Uh-huh. Jó, de attól az nem lesz költészet.
Hát így van, tehát azt mondom, hogy ez a klasszikus iparművészet. Ez már nem is kis iparművészet, hanem nagy iparművészet. Tehát, hogy ez rendesen az azt jelenti, hogy ezek a szerzők, ezek a dalszerzők professzionális szakemberek, ezek bejárnak dolgozni, ott van 4-5 stúdió egy épületen belül, reggel 8-on jönnek a dobosok, a basszus, tehát elképesztő nekünk, de mégis valamilyen módon működik, ugyanis pontosan az van, hogyha mondjuk a Britney Spears lemezére nem tud, a teszthallgatók nem jelöltek ki egyetlen egy slágert se, mielőtt még megjelent volna természetesen, akkor az van, hogy elkezdenek keresni a neten, a különböző online piacokon dalokat. És ha találnak, akkor megveszik. Mert nem lehet, hogy nincsen sláger a lemezen. Uh-huh. És akkor, tehát van ilyen magyar előadó is egyébként, aki Svédországból vásárolt dalokat, és sláger lett egyébként. Az lett a sláger. A lemezéről. Tehát azért mondjuk úgy, hogy egy nagyon viszonylag kiszámított, viszonylag bejáratott, viszonylag olajozott úton történnek ezek a dolgok, miközben ne felejtsük el, hogy a kereskedelmi rádiók is folyamatosan olajozzák ez irányba a hallgatók füleit, tehát hogy a nagyjából az is egy bejáratott recept alapján működik, hogy mit hallgatnak az emberek. Tehát azt, hogyha valaki valamilyen módon progresszív, és valamilyen módon zajokkal, hangokkal, érdekesebb hangszerekkel kísérletezik, annak esélye sincsen arra, hogy valamilyen módon bekerüljön mondjuk a kereskedelmi rádió zenei kínálatába. Tehát, hogy ez nyilván pontosan azt jelenti, hogy ez a műfaj is a progresszív részét, azt, ami mindig megtermékenyítette, azt lassan veszti el. És ez a hosszú távon a halálát is fogja jelenteni egyébként. De most úgy néz ki, hogy már nem az az alternatív, amit mi annak hívtunk, mert az is a mainstream része lett valamilyen módon. Én például itt vagyok, mint Kossuth Díjas. És hanem az alternatív, az valóban alternatíva a mostani popzene mindenkori áramlatához képest. Ezek a zenék, ezek nagyon kevés embert érdekelnek, és akkor mondjuk a kortárs komoly zene, a jazz, vagy akár a folk határaival kacérkodnak, vagy mondjuk lehet teljesen kísérleti zajzene is, és az valóban alternatív. Csak hát nyilván ők nem használják ezt, mert ez azóta, mint tudjuk, szitokszó lett.
Uh-huh. Utolsó kérdésem. Mikor tud nekiállni a saját projektnek, amit egy hete anyagol legalábbis? Az mi lesz?
Több minden van. Tehát egyrészt van a Kis Csillag album, aminek a felénél járunk, és nagyon gyorsan haladunk, és nagyon erős számokat írtunk szerintem. Azt szeretném befejezni, ilyen szövegírás, meg ilyesmi, és ki kéne jönnünk, még a nyáról ki szeretnénk jönni egy-két új dallal, úgy hívják ezt, hogy Maxi. Egyébként ez megint érdekes, hogy a rádiózás, az, hogy a rádió játszik bennünket, illetve az, hogy a lemez piac gyakorlatilag haldoklik, ez visszahozta az 50-es éveket, amikor ugye a kis lemez volt a egy-egy fontos.
Szám.
Egy-egy szám, havonta, két havonta, még a 60-as évek elején is ugye pont most olvastam egy Rolling Stones biográfiát, és turné közben egy-egy számot fölvettek, és mindig folyamatosan nyomták ki a kis lemezeket, aztán még összegyűlt egy lemeznyi, akkor esetleg kiadták nagy lemezen is, de nem az volt a fontos. Most ugyanezt történik, hogy a nagy lemez elvesztette fontosságát, nyilván aki 30-40 perces zeneművekbe gondolkodik, nem véletlenül olyan hosszúak általában egyébként a szimfóniák se. Tehát, hogy tehát ez a 35-40-45 perces hosszúság, ez az ideális szerintem egy adott zenei matériából, amit egybe be lehet fogadni. De a popzene az alapvetően azért 2-3-4 perces slágerek birodalma, ahol újra visszatér az, hogy egy-egy dal jelöl egy-egy előadót.
Amit aztán le lehet törni.
Amit le lehet törni, tehát most bizonyos értelemben az azt jelenti, hogy régen, mit tudom én, volt a Bonnie-em együtt, és annak volt 2 slágere, teljesen fölösleges volt még 8 dalt írni a lemezre, most nem is fognak.
Jó, Sándor, köszönöm szépen.